Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonaltulajdonában pedig Páncsonyi Patrik.
Sziasztok!
Szia Patrik, hogy tetszett ez a forduló, volt már jó meccsünk, de most már ott vagyunk az év azon szakaszában, amikor több érdektelen találkozót is láthatunk azért.
Hát mivel tudom, hogy milyen volt az off-seasonben foci nélkül, azért minden mérkőzést igyekszek megbecsülni, de tény, hogy elég sok olyan meccs volt, ami kevésbé volt élvezetes számomra. Nyilván volt egy-kettő jobb is, azokat így szerettem nézni, viszont sok találkozó talán kevésbé volt, hát nem is tudom, nézhető, vagy végig élvezetes, nem tudom, hogy fogalmazzam meg.
Szóval szerint végigmegyünk az összesen, a szombati mérkőzéseket is belevesszük most, és hát kezdjük a hétvége legjobban várt meccsével, a Chiefs Saints, ami ugye 32-29-re végződött Mahomes-ék javára. Brees visszatér, de azért elég nehezen rázadott vissza. Az offense az elején nagyon döcögött, 4 figyel uttal kezdtek, aztán hozzá beindultak, de nem tudták utolérni Mahomes-ékat.
Hát csalódáskeltő volt nekem ez a mérkőzés, mert én egy percig nem éreztem úgy, hogy a Saints ezt megnyerheti ezt a meccset, pedig volt, hogy vezettek is, ugye meg lett volna reális esélyük, hogy tartsák a Chiefs-el a lépést, viszont valahogy nem éreztem az átütő erőt bennük, és annak ellenére nem éreztem az átütő erőt bennük, hogy igazából tetszett, amivel próbálkoztak, tehát ezzel a Cover 2-men védekezéssel Mahomes ellen lehet keresni valója egy védelemnek, egy csapatnak, főleg, hogyha tudja, nyomást is tudnak generálni, és ez a Saints-nek össze is jött, tehát majdnem a dropbackek 40-50%-ában vagy 40%-ában nyomás alatt játszott Mahomes, és elvették a mély útvonalakat is, és hát mégsem tudtak mit kezdeni a Chiefs offense-el, és ez a rozsdás Breeze ezzel a kicsit foghíjas elkapó szekcióval nem elég ahhoz, úgy látszik, hogy tartsa támadó oldalon a tempót, úgyhogy igazából számomra ez a meccs azt mutatta meg, hogy a Saints nem valódi Super Bowl contender, és nagyon nehéz ezt a Chiefs fogni még egy jó taktikával is.
Ez a jó kérdés, hogy a Saints Super Bowl contender-e. Szerintem egyébként igen, és azért most itt még Breeze sérülésére ráfognám a meccs elejét, és hogyha ott azért jobban bele tudnak lendülni, akkor azért közelebb lettek volna itt a győzelemhez. Persze a Chiefs minden bizonyosan a legjobb csapat a ligában, de ez nekem egy biztató meccs volt a Saints szempontjából, legalábbis védő oldalon, nyilván a támadóknál azért sok a hiányosság, és brízosodás is volt, és kérdés, hogy fog kinézni majd a rájátszásban, de tényleg a védelem azt szerintem alaposan megnézítette a Chiefs dolgát. Nem tudom, láttunk ennél jobb teljesítményt defense-től a Chiefs ellen. Azt hiszem, hogy EPA alapon a negyedik legrosszabb volt a Chiefs támadósor passzjátékben ezen a meccsen, és ahogy mondta, tényleg ez a Cover 2 elég jól elvette a sok mély útvonalat, viszont ugye a boxot üresen hagyták, tehát lehetett futni, amit a Chiefs ki is használt. Nyilván nem lehet a Chiefs offense teljesen megállítani, de szerintem nem sokan végeztek jobb munkát a Saints-nél idén, és igazából nekem az volt a benyomásom, hogy teljesen jó volt a game plan, egyszerűen Mahomes zsenie sokszor előjött, és úgy tudta tovább vinni a drive-ot, vagy megoldani a TD-t, úgyhogy a defense oldalról a Saints-nél nagyon biztató volt, nyilván az offense az egy másik kérdés, de nem tudom mennyire volt ebben benne, hogy tényleg Breeze sérülésből tért vissza az elején, nyilván látszott, hogy nagyon rosszul nézett ki. Jó kérdés, nehéz erre a Saints-re mit mondani. Meglátjuk, hogy mi lesz velük, de ja, nehéz, nehéz megállapítani tényleg, hogy, hogy mit lehet ebből offenzódon kihozni. Nyilván, hogyha Michael Thomas visszatér, akkor ez jobban fog azért kinézni.
Igen, és azt is hozzá kell tenni azért a Saints offense szenvedéséhez, hogy a Chiefs defense azért szokás szerint nem volt rossz, nyilván nem tartozik a top defense-ek közé, amit már többször beszéltünk, de ezen a meccsen is azért voltak kulcs megállításaik, voltak olyan villanásaik védő oldalon, amik pont ahhoz elegendőek, hogy egy ilyen offense mellett el legyenek, például az újonc Larger Sneedet megint ki kell emelni szerintem, aki évelőn is jól kezdett, aztán a sérülése után volt pár gyengébb meccse, de most megint nagyon jól játszott, és nyilván hát ugye a sztárok hozzák a konstans jó teljesítményt, az az egy-két sztár a Chiefs védelemben, úgyhogy nagyon rendben voltak a Saints ellen is, és az látszik, hogy ha a Chiefs azért tudja ezt a formát hozni, akkor tényleg egy tökéletes gameplan sem elég egy jó csapattól ahhoz, hogy megverjék őket. Most az egy másik kérdés, hogy a Saints-től várhatunk-e javulást akár. Én nem érzem az átütő erőt bennük, és pont a rájátszásban szokott elfogyni ez az átütő erő pont ebből a csapatból. Azt éreztem, hogy edzői szinten most is jó felkészültek, igazából a második fél időre már Breeze is ott volt, de ez számomra még mindig kevés egy ilyen csapattól.
A Saintsnek most jön a Vikings elleni találkozó, ami az utóbbi években nem szokott nagyon jól sikerülni, de egyébként, hogyha most hozzák a két meccsüket, ugye Vikings és Panthers, akkor még lehetőségük az első kiemelésre is, nyilván ehhez kellene egy Packers Battle a Bears ellen mondjuk az utolsó körben, ami nem tudom mennyi esély van rá, de az akár a Bearsnek lehet egy olyan meccs, ahol a rájátszás múlik rajta, úgyhogy ez még egy érdekes kérdés lesz itt az év végére. A Chief meg azért elég biztos első kiemelt, bár hogyha kikapnak a Chargers az utolsó körben, akkor nem, tehát hogy ők sem pihentethetnek egyébként valószínűleg az év végére, kívül, hogyha mondjuk a Steelers még egyszer kikapna mondjuk a Colts-tól jövő héten.
Felesleges is pihentetniük, mert hogyha megvan az első kiemelést, akkor mindenképp pihennek, szóval erre nincsen szükségük.
Igaz. Lépjünk tovább. Eagles Cardinals 26-33. Nem vártam, hogy ez lesz itt a második mérkőzésünk a Rundown-ban, de egy elég jó kis találkozó kerekedett ki belőle.
Igen, és ez főleg annak volt köszönhető, hogy Hurtsnek a játék, a passzjátéka is feljavult a futójáték mellé, amit nem igazán láttam jönni én, hát nem tudom mennyire érdekes módon. Tetszett, amit az Eagles-től láttam, így passzjáték terén, meg Hurtsről is. Nem volt annyira pontos, főleg a mérkőzés elején, de úgy, ahogy elkapta a fonalat, egyre jobb volt, és igazából működtek a játékhívások is. Most ez nem tudom, hogy mennyire a Cardinals defense hibája, de én azért nem venném el a kreditet itt az Eagles támadóitól. Mindenképpen üdvözítő volt ezt látni a szezon eddigi részéhez képest. Hát a tulajdonokáztól meg körülbelül azt láthattuk, amit vártunk, illetve talán ott is olyan szempontból bizakodó volt az összkép, hogy Murray career high 406 yardot passzolt, ő sem volt a legpontosabb, ellenben a hosszú játékok jöttek, főleg Hopkins segítségével, hát kihasználták azt, hogy Slay nem volt a pályán, és igazából könnyen törték fel az Eaglesnek a secondary-t, úgyhogy egy igazi pisztoly párbaj lett ebből a találkozóból, két elég izgalmasan futó irányító találkozójából, érdekes módon inkább egy passz összecsapást láttunk.
Igen, de szerintem nagyon szórakoztató és látványos mérkőzés volt, úgyhogy nem volt még ilyen szerintem az Eagles-től ebben az évben, úgyhogy ez ilyen mindenképpen pozitív volt. Az offense messze most nézett ki a legjobban az egész szezonban, úgyhogy itt fel van adva a lecke itt az Eagles fejeseinek, meg Vance-nek, meg Hurtsnek, hogy akkor jövőre mi lesz, de hogyha a következő két meccsen is így játszik Hurts, akkor nehéz elvenni tőle a kezdőt, mert tényleg oké, az elején azért nehezen vette fel a ritmust, ott volt egy-két rossz játéka, meg ugye volt intentional grounding safety is, de volt három fumble, amit ugye nála maradt mindegyiknél, vagy az Eagles szedte össze, de azért az nyilván nem pozitív, de tényleg a passzjátékban való fejlődés az látványos volt. Én azért prospektként is úgy láttam, hogy van esélye itt egy pontos passzjátékra, amikor ugye azért nagyrészt egy futó irányítóként volt. megbélyegező, akivelnek azért a passzjátékban fejlődnie kell, de én láttam ebben a potenciált. Nyilván egy meccsből ne induljunk ki, mert ez kevés volt, de ez most mindenképpen jól nézett ki, és üdítő volt, mert azért a múlt héten nem nézett ki valami jól a levegőben az Eagles. Most viszont tényleg előléptek az elkapók is, úgyhogy tényleg végre idén talán először volt jó nézni egy Eagles offense-t. Tudom meg, igen, ugye DeAndre Hopkins lehet kiemelni, aki 169 yardot szerzett, és ugye nem csak Slay, hanem McLeod és Avonte Maddox is jelentett a secondary-ből az Eaglesnél, úgyhogy ilyen Seymourok meg draftolatlan jacketek kezdenek, ami azért nem éppen NFL szint, ettől függetlenül jól ment a passzjáték, vagy ezt kihasználva jól ment a passzjáték a Cardinalsnál. Murray nekem annyira nem volt meggyőző, hogy mennyire mondjuk a számai mutatják, de Hopkins sokszor kisegítette.
Inkább Murray-nél az volt, szerintem sem volt egyébként meggyőző, hogy érdekes mondom, nem volt olyan nagyon sok sikeres passza, mármint relatíve, de hogy ami sikeres volt, az általában nagy játékot szült. Volt 5 vagy 6 big time throw-ja a PFF szerint, és hát ez a számokból is kiderül, hogy viszonylag kevés sikeres passzból ért el 406 yardot. Ez eddig is szerintem jellemző volt a játékára. Én nem feltétlenül szeretem ezt, mert ugye ebben benne van a nagy bust faktor, és hogyha egy-egy nagy játék nem jön össze, vagy pont a védelem megcsinál egy olyan kulcspillanatban lévő megállítást, akkor annak megisszák a levét. A túloldalon egyébként, igen, ugye Slay is hiányzott, és sok tartalékcsapatban illő játékos volt az Eaglesnél, ugyanakkor például a pass rush sem működött, ami egy kicsit nagyobb meglepetés volt számomra, nagyon kevésszer volt igazi nyomás alatt Murray, és ez egyértelműen kedvez azért ennek a Cardinals offense-nek, akik meg Murray-nek, mert szerintem akkor hibázik a legtöbbet, amikor nyomás alatt kell játszania, vagy nem tud kialakult játék ott követni. A túloldalon viszont azt kell megemlíteni, hogy Hasoradignek lehet, hogy megtalálták a posztját ezzel a félig pass rusher ILB szerepkörrel, mert megint csak ő volt az, aki a legtöbb nyomást tudta generálni a csapatból.
Igen, mondjuk az Eagles támadófal az nem néz ki valami jól, 14. meccsén a 13. különböző felállásra kellett kiállni, úgyhogy ez ha akarnánk, se lehetne nagyon, nagyon többféleképpen. De igen, főleg a múlt heti 0-szekkes teljesítmény után volt ez a engedett 6 szek sok, de azért inkább ezt tudtuk meg az évben. Érdekes ez a Reddick dolog, én még nem hiszem el neki valahogy, vagy nem is tudom, de meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Cardinalsnál még Ezekiel Turnert lehet kiemelni, aki blokkolt egy pántot, meg a fake pántnál szerezte az elkapást, úgyhogy volt két nagy special team játéka is, ami nem mindennapi.
Mit vársz az Eaglestől egyébként ezután a két jó teljesítmény után? Tudom, a mérleg az annyira nem csábító itt sem, de hogy alapvetően nem tűnik reménytelennek a gárda így most Hurts alatt. Két mérkőzés sem feltétlenül nagy mintát jelent, és hát azért a Cardinals védelem sem tartozik a jobbak közé, de hogy úgy te most már inkább azt kívánod, hogy playoff, és akkor ott nézzük meg, hogy mi van Hurts-el, vagy ez kicsit megtévesztő ez a dolog, és inkább a jobb draft pozíció lenne az üdvözítő.
Hát, ilyen, megint ilyen kettős érzések kavarodnak bennem, mert egyébként ilyen játékkal lehet, hogy a csoport legjobbjai vagyunk, sőt valószínű, és akkor még az Eaglesnek lehetne a legjobb esélye a playoffban, mert nyilván, tehát max. Egy körre, tehát nyilván nevetséges bármi továbbiban gondolkodni. Nekem az ideális eredmény volt, hogy jó játszottunk, de kikaptunk, úgyhogy a draft pozíción még javítottunk is egy kicsit. Az a baj, hogy a Dallas és a Washington a következő két körben, tehát ott azért már nehezebb lesz kikapni, és legalábbis jó játékkal. Úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz. Az lenne jó, hogyha Washington nyerne a Panthers ellen jövő héten, és akkor már biztos nem érjük utol őket, és akkor elfelejtetjük ezt a rájátszás dolgot, mert nincs kedvem nagyon itt a 19. helyen húzni drafton, inkább akkor a top 10-ben még ha nyerünk kettőt is, hanem hát akkor már mondjuk kimegyünk a 15 körülre, tehát már nem tudom.
Nehéz, mert... Azt mondod egyébként, hogy a jó játéknak szurkoltál, mármint hogy persze értem, hogy a jó játéknak szurkoltál, csak ugye ez azt jelenti, hogy Vence-nek a pozíciója gyengül, ami nem tudom, hogy most az Eagles fanok hogy állnak ehhez, mert ugye tudjuk, hogy jövőre még valószínűleg nem tudják elcserélni, hogyha meg kiül egy évet utána, szintén nem tudom, hogy, hogy mi lehet a megoldás, úgyhogy nem tudom, hogy feltétlenül jó-e az Eaglesnek az, hogy most Hurts ennyire jó, és akkor ezzel Eagles, vagy a Wentz háttérbe szorul.
Hát figyelj, hogyha ki tudja, hogy Wentzből lesz-e még bármi is igazából, mert az oké, okay, hogy nem az idei teljesítménye volt az ő valódi képességeinek megfelelő, vagy mit tudom én, de arra se lehet építeni, hogy oké, akkor jövőre majd hip-hop megjavul, és tök jó lesz, és hogyha Hurts meg ilyen jól tud játszani, meg jobban tud vele működni az offense, akkor menjünk ezzel előre. Szerintem egyébként jövőre megversenyeztetik majd őket a training campben, és akkor aki jobb, az fog kezdeni. Valószínűleg ez a legjobb irány, vagy a legjobb lehetőség, de szerintem nem szabad most már Wentzhez ragaszkodni, mert semmi garancia nincs arra, hogy jobb lesz, mint az idei évben volt. Valószínűleg ennél jobb lesz, de mert ennél rosszabb nem igazán lehet, de hogy bármi normálisat fog tudni hozni. Hölt most azon a két meccsen már többet tudott, mint Wentz az egész évben. Nyilván újdonság varázsa meg minden, de nem lenne problémám azzal, hogyha Hurtsen menne tovább a franchise. Jets, Rams 23-20, itt is egy nagy irányító, jövőbeli irányító kérdés dőlt el, vagy legalábbis az változott, hiszen Jetszel mászott az 1-1-es helyről. Erre az eredményre nem sokan számítottunk, és egyébként az NFL történetében eddig egyszer volt csak olyan esemény, hogy egy 0-13-as vagy rosszabb csapat megvert egy legalább 9 győzelemmel rendelkezőt, az is 1962-ben volt, tehát közel 60 éve. Te hol hitted? Mi volt az a pillanat, amikor elhitted, hogy a Jets azt megnyeri?
Amikor lefújták a mérkőzést. Igazából egyszerűen nem tudok olyan párharcot mondani, ahol előzetesen a Jets sikeresen jöhetett volna ki nálam győztesként. Tehát számomra nagyon-nagyon meglepő, hogy pont a Ramset tudták legyűrni, annyi más csapat ellen el tudtam volna képzelni a meglepetést, és akkor itt például Donaldnak szerintem az egyik leggyengébb meccse volt életében, vagy hát igazából teljesen észrevehetetlen volt, most relatíva magához képest, de pont a Jets fala ellen nem gondoltam, hogy nem hoz le mondjuk egy 3 sekkes mérkőzést a kis túlzással. Azt se gondoltam volna, hogy a Woods Cup páros 100 yard alatt tartja ez a Jets, illetve a szóval megmagyarázhatatlan dolgok történtek itt az én szememben, igazából a Rams részéről. Azt sejtettem, hogy Goff bele tud futni egy viszonylag gyenge mérkőzésbe, ami így is történt. Igazából hosszú mély játékai egyáltalán nem voltak, de ez még azt mondom, hogy bele fér az egyenletbe. Az, hogy a Jets jó kikapcsolta a futójátékot is, az már talán inkább kellett ehhez a sikerhez, és félig meddig magyarázat, de nagyon furcsa, hogy tényleg pont a Ramset sikerült legyőzniük számomra, és hát nem tudom, nem is tudom, hogy jól jártak ezzel a sikerrel.
Igen, ez a nehéz ebben, meg nem tudom, a Jets szurkolók mit éreznek, de érdekes kérdés, hogy mit kellene érezniük egy ilyen helyzetben egyébként, tehát ezt hogy gondolod, hogy örülni kell, hogy oké, nyertünk, és tök jó, mert nyilván a játékosok így vannak vele, tehát nekik ez a fontos, de hogy a szurkolóknak most oké, szép dolog, hogy nem lesz 0-16-os egy csapat, és nem csatlakozik a történelem két legrosszabb csapatához ilyen szempontból, de azért ez most visszavetheti a franchise jövőjét alaposan, mert oké, nyilván nem tudjuk, hogy a drafton, vagy nem tudjuk, hogy melyik prospektből milyen profi lesz, de azért Trevor Lawrence egy annyira biztos picknek tűnik jelenleg, hogy ez most meg tényleg megváltoztatja a franchise jövőjét. És meg ugye nyilván egy negatív irányba.
Én alapvetően, nyilván nagyon sokféle álláspont van, és el tudom fogadni másét is. Én alapvetően azon az állásponton vagyok, hogy ez butaság volt a Jets részéről, illetve én az ő szurkolóként nem örülnék ennek, a Broncos szurkolóként sem tudok örülni a 4., 5., 6. győzelemnek sem, mert sehova nem vezet, oké, tök jó mérkőzés nyerni, és viszonylag a középmezőnybe zárni, tehát nem egy kvázi szar csapatként, hanem egy közepesként, de én a hosszú távú célokat mindig a rövid távú célok előtt tartom, már pedig itt a Jetsnek a hosszú távú célokat az semmennyiben nem segítette szerintem, hogy most nyertek egy meccset, vagy nyernek még egy-két meccset. Viszont hatalmas különbség van az én szememben az 1-1 és az 1-2 között, mert Lawrence egy szerintem elég biztos prospekt, és nyilván ő is vele is lehet bukni, de hogy sokkal kisebb benne a kockázat, mint mondjuk a második helyen Justin Fields-be vagy Zach Wilson-ba, azt sem tudom most már melyikük legyen az, mert Fields-nek a játéka is hát itt a szezon végére azért jelentősen bedőlt, és én már kezdem elveszíteni a hitemet benne, már most nyilván őt húznám 1/2-re, de most már kevésbé mondanám őt egy olyan prospektnek, akik igen, rátámaszkodnék. És ebben a helyzetben nagyon nagy a különbség így, hogy kijut a Jetsnek, úgyhogy mindenképpen azon a pázálásponton vagyok, hogy a szurkolók helyébe én nem örülnék ennek, rövid távon egy pillanatnyi siker, de ez nálam nem írja felül a hosszú távú célokat.
Igen, és igazából nem csak az van, hogy Trevor Lawrence-t vesztették el, mint oké, egy játékos, akkor nem olyan fontos egy játékos, hanem igazából az, hogy ott volt az 1/1, és Trevor Lawrence-t tudtuk, hogy megszerzi a Jets, vagy hát, hogyha most lett, vagy múlt éten vége a szezon, akkor tudtuk volna, hogy Trevor Lawrence lesz jövőre a Jets irányítója, az azt jelenti, hogy sokkal jobb edzőjelöltet tudsz behozni, jobb támadójátékosokat tudsz a free agency-n szerezni, mert egy olyan prospect jön, vagy olyan irányítő jön a csapathoz, akit minimum lákkóta nem láttunk, de lehet, hogy meningóta nem láttunk, és tudom mindenki azt mondja, hogy jó, hát Burrow-ra is ezt mondtuk, de nem, tehát hogy nem ugyanaz a szint, mert Lawrence-t sokáig láttuk.
Egy pillanatra közben vágnék, szerintem nem ugyanezt láttuk egyébként Burrow meg Lawrence esetén, tehát Burrow egy történelmileg jó szezont hozott le, viszont mint prospect gyengébb volt, mint Lawrence vagy Luck volt. Az egy dolog, hogy a szezonja akár talán még különlegesebb is volt, mint Lawrence-nek bármelyik, de Lawrence, amit elkezdtél mondani, konzisztensen hozott egy olyan szintet az összes egyetemi évében, ami alapján őt rá azt lehetne mondani, hogy Luck óta nem látott prospect. Burrow esetében inkább benne volt az, hogy egy hatalmas boom, még akkor is, hogyha az egy kivételes szezon volt.
Igen, azt úgy akartam ezt mondani, hogy Burrowra is azt mondtuk tavaly, hogy lehet, hogy Luck óta a legjobb prospekt, akit láttunk, de nem ér oda Trevor Lawrence szintjére, tehát ez, hogy tényleg hosszabb távon, magas szinten, hiba nélkül kvázi, vagy hiányosság nélkül osztta ezt le, nem nagyon lehet tényleg jobb prospektet találni, mint Trevor Lawrence, és hogyha egy olyan irányítót kapsz, mint mondjuk Andrew Luck volt, és azért úgy gondoljuk, hogy Lawrence olyan jó irányító, mint Andrew Luck volt, akkor azért az egy nagy erősítés a csapatnak, és tényleg nem csak az, hogy ő fog játszani, hanem akkor az edzők, támadó játékosok, stb. Oda akarnak majd jönni, és nem egy Jaguars-ba, Justin Fieldshez, vagy Zach Wilsonhoz, és azért ez óriási különbség. Úgyhogy elhiszem, hogy a Jets játékosok örülnek, meg minden, meg biztos vannak olyan Jets szurkolók is, mert láttam kommentek között is, de hát ez hosszú távon nagy hibának bizonyulhat, és majd 5-10 év múlva lehet, hogy elgondolkodhatunk azon, hogy mi lett volna, ha itt nem veri meg a Rams-t a Jets. És így elbukta a Jets az 1/1-et, egy igazi karácsonyi ajándékot adtak a Jaguarsnak, és gyorsan beszéljünk erről a meccsről, nem ide szoktuk az ilyen színvonalú mérkőzéseket
beszélni. Inkább ne.
Igen, a meccsről nem fogunk sokat alasznak. A Ravens 40-14-re verte meg a Jaguars, és tényleg nem itt lenne a helye a meccsnek a rendezvényben, de gondoltam, itt gyorsan beszéljünk róla. Nagyon sima volt a Ravens oldaláról, és a Jaguars igazából egy pár órával a meccs lefújása után örülhetett igazán ennek a vereségnek, meg ugye a Jets mérkőzés kivenetelének, úgyhogy Jaguars mindenképp lehet örülni, pedig hát ez emiatt a meccs miatt aztán semmi pozitívot nem lehet mondani róluk.
Tényleg csak pár mondat a meccsről, hogy igazából pont a legrosszabbkor futottak bele a Ravensbe, akik most nagyon-nagyon tüzesen oda tették magukat, Lamar is visszatalált igazából a helyes útra, és az offense végre körülbelül olyan séma szinten működött, ahogy ennek kellene. A védelmük meg egyébként nagyon rossz matchup, ennek a Minshew irányított a Jaguarsnak, mert pont a Minshew-nak ezt a, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, lazaságát, vagy ilyen kockáztatósabb mentalitását tudja elvenni ez a defense, és mondjuk többször szekkelni, pikkelni, vagy nyomás alatt tartani, úgyhogy semmi esélye nem volt a Jaguarsnak, de nyilván Minshew nélkül se lett volna, csak ez egy, szerintem egy nagyon-nagyon rossz matchup volt most így erre a hétre. Azon felül viszont hát nyilván örülhetnek, mert eleve fiatal a franchise, és akkor most még emellé végre kapnak egy franchise irányítót is, úgyhogy elvileg minden adott lehetne itt is a sikerhez. Nyilván nem egyenesen arányosan jön, hogy jön egy jó prospekt, és akkor abból építkeznek, de talán a Jaguarsnál is most már az egyik utolsó esélyt kapja, kell, hogy megkapja a franchise, hogy kijöjjenek a gödörből, azok után, hogy volt egy darab jó évük a defense által, de húzamosabb ideig akkor lehet szerintem felszínen, hogyha van egy franchise irányítód, és akkor erre most kapják meg végre az esélyt.
Igen, most a héten elkezdtem írni egy, hogy olyan cikket, majd januárra tervezem kirakni, hogy melyik a legvonzóbb állás jelenleg az NFL-ben, és nyilván most megírtam az, amelyikek már szabadok, és majd januárban hozzáteszem azt a részét, akik tőle elköszönnek. És hát könnyen lehet, hogy Jaguars lesz a legvonzóbb állás, hogy Jaguars lesz a legvonzóbb állás, mert ugye millió draftikjük van, pénzük van, jó, most már ott egy Trevor Lawrence. Nehéz, tehát máshol jó, nyilván a kereterőség az gyenge, tehát hogy az nyilvánvalóan fel kell építeni, és ez nem egy egyéves dolog, de hogy minden másra találunk több negatívumot, úgyhogy nagyon jó járhat ezzel a Jaguars hosszú távon, már ha nem rontják el a következő két körben a Bears és a Colts ellen. Két vereség ugye biztos lesz az egy per együk.
A mérkőzésre még látványos ugye... Csak gyorsan itt, hogy szerinted látványos lesz itt a Jaguarsnak a meccs elengedése, hogy most már csak kettő kell?
Hát nem tudom, mennyire lesz látványos, most is úgy kaptak ki, hogy hozzá nem szóljon tudtak a mérkőzéshez. Oké, mondjuk a Ravens már jobb, mint mondjuk a Bears, de nem tudom, mennyire nagyon rossz a Jaguars jelenleg, de az utóbbi hetekben is azt érzem, hogy azért úgy nem annyira akarnak nyerni, mert lehet, hogy nem igaz, de jól jönnek ki ebből a 15 meccses vereségi sorozatból, ha így alakul. Meccse még ugye Dez Bryant-es, de ugyanett lehet kiemelni, illetve Yannick Ngakoue ugye volt csapat ellen szerzett strip-szekket, amit és elég egyébként is elég jól játszott, úgyhogy még ezek talán érdemes, ezeket érdemes kiemelni. És én nem beszéltem a Rams, illetve a Ravensnek a playoff-járó, ugye a Ravens jelenleg 8. kiemelt, tehát nincs ott a rájátszásban, de ugye ők a Bengalszal meg a Giants játsznak, a következő két körben, úgyhogy ha azt a kettőt hozzák, akkor egy vereség elég, akár a Dolphins-tól, akár a Browns-tól, Dolphins-tól elég egy vereség, az biztos. És ő talán a Browns-tól, vagy a Colts-tól is, de most már ebben nem esküszöm meg. Rams pedig jelenleg ugye 5. helyen van, és utazna Washingtonba, de itt azért még mindig lehet fennfordulás, mert nekik ugye van még egy meccsük a Seahawks ellen jövő héten, az egy nagyon fontos mérkőzés lesz, illetve a Cardinals szerint, hogy akik elkezdődik nagyjából a playoff jövő héttől. Jetsen rápihentek el. Lépjünk tovább, és ugorjunk vissza szombatra, és jön a Bills Broncos összecsapás, mely 48-19-el zárult. Josh Allen óriásit ment, nagyon magabiztos volt ez a Bills, és jó volt nézni a játékokat, és ezzel ugye meg is nyerték a csoportjukat.
És nem csak Allen, hanem a két fő elkapója, Dix és Beasley is hatalmasat ment, igazából mind a ketten 100 yard fölött zártak, azt csináltak a Broncos védelmével, amit akartak. Hozzátenném, hogy a Broncosnál azért itt corner poszton nagyon csak fokhias volt a csapat, tehát hasonlóan az Eagleshez gyakorló csapatba illő emberek voltak pályán, ettől függetlenül az ellensó folytatódott, és teljesen megérdemelten beszélünk most már a Bills-ről, mint AFC döntő esélyes, vagy akár Super Bowl esélyes is, mert abszolút egy ilyen ellenre és egy ilyen passzjátékra voltunk attól, hogy ezt meg tudják ugrani. Most a Broncos ellen a védelmük is nagyon-nagyon jól nézett ki. Szerintem így az év vége felé egyre jobban összeáll egyébként a Bills defense, és hát nem a Broncos támadósor a legfőbb fokmérője ennek, de viszonylag kulcs pillanatokban csináltak megállításokat, nem engedték a hosszú játékokat Lockéknak, amivel a Panthers ellen haladta a Broncos támadósor, úgyhogy tulajdonképpen egy olyan csapathoz méltán játszottak, akik a liga élmezőnyébe tartoznak, és most már így kell beszélnünk erről a Bills-ről, ami szerintem abszolút fordulat itt az elmúlt évekhez képest. Úgyhogy szerintem már csak a Bills-ről annyi kellene, hogy a futójátékot kicsit beindítják, mert A támadófal munkája is tetszik ennek a csapatnak, ellenjáték is tetszetős ennek a csapatnak, és a védelem is, mondom, egyre jobban belendül, még azt esetleg, arra esetleg találhatnál ki valamit, hogy működjön a futójáték, és onnantól kezdve határa csillagos ég.
Én a támadófal annyira nem vagyok megelégedve, de egyébként meg tényleg minden, amit mondtál, az így van, és nagyon jól nézni ezt a bészt jelenleg. Annyira nem aggódok, hogy nem megy a futás, mert nagyon jól megy a passzjáték, és ha ez megy, akkor nagy probléma már nem lesz igazából, úgyhogy nagyon jól fel van építve jelenleg ez a Bills, és kíváncsi leszek, mire mennek a playoffban. Én jelenleg őket tenném a Chiefs mellé az AFC döntőbe, majd nyilván jósolunk erre az alapszakasz végén, de nagyon-nagyon jó nézni játékokat, és egyébként nem csak azért, mert tényleg jó játszanak, hanem mert felszabadultan és örömteli módon tudnak ott lenni a pályán, és végigmasírozni az ellenfeleken. Úgyhogy ez egy nagyon jó előjel lehet a nejátszás, nyilván ezt meg kell még tartani a Patriots meg a Dolphins ellen a következő hetekben, de elképzelhető egy második kiemelés is igazából, hiszen a Steelersnek azért a Colts és a Browns van hátra, és ha az egyiket elbukják, akkor azt hiszem már előz is a Bills, bár ebben nem vagy teljesen biztos, de azért a harmadik kiemelés az már elég valószínűleg tűnik, és akkor ugye nem kéne Chiefshez menni az AFC elődöntőben, ami azért sokat jelentene mindenképpen.
Abszolút, csak egy gyors kérdés. Dixnál top hány elkapó?
Az a baj, annyi jó elkapó van a ligában, tehát azért mindenki, ugye sokszor felmerül, hogy hát ő is top 5-ös, ő is top 5-ös, de van már 10-15 játékos, aki azt mondjuk, hogy top 5-ös, úgyhogy most ezt így hirtelen nem biztos, hogy be tudnám kategorizálni, de a top 10-be biztos, és akár annál feljebb is rakhatjuk. Te mit gondolsz, ha már feltetted a kérdést?
Én is top 10-et mondtam volna egy hirtelen, és pont hasonló okok miatt. Most lehet, hogy így átgondolnánk, akár pont az ötödik helyre odaférne így az én értékrendszeremben, mert nagyon-nagyon jó útvonalfutó, igazából biztos kezei vannak, és abszolút tud VR1-ként is működni, ami nagyon-nagyon fontos. Szerinted mennyiben tudható be itt Dix VR1-ként üzemelésének a Bills offense fejlődése, illetve a három faktor közül szerinted melyik a legfontosabb? A támadó rendszernek a szintlépése, ellenszintlépése, vagy hogy végre lett egy VR1 a csapatban, akire tud támaszkodni ellen?
Hát ellenszintlépése szerintem az elsődleges, mert lehet bármilyen jó rendszer, meg lehet bármilyen jó elkapó Dix, ha az irányítan tudja elég jól megoldani a játékokat, akkor nem lesz elég sikeres az offense, tehát nekem elsősorban ellenszintlépése a legfontosabb itt a csapat felemelkedésében, vagy az offense felemelkedésében, de nyilván nem lehet elvenni az érdemet se Dix-től, se Brian Dable-tól, mert tényleg mindenki parádés munkát tesz le az asztalra, és nagyon jó nézni ezt a base offense-t, amit azért mióta nem fednézek, nem volt ilyen? Nem is tudom, mikor így hirtelen, mikor volt jó base offense nézni. De végre eljött ez a pillanat is, igen. A másik szombati mérkőzésünk a Panthers-Packers összecsapás volt, a Rodgersék 24-16-ra nyertek. Az első fél idő az jól nézett ki a Packers-től, utána viszont mintha visszajött volna a tavalyi Packers és a tavalyi Rodgers. Elég lapos volt ez a második fél idő, de végül a W az összejött. Nem győzött meg most a Packers itt semmiről, de ha egy ilyen meccsük van, az még nem akkora probléma.
Érdekes meccs volt, mert nem is az első fél idő volt jó szerintem Rodgersnek, hanem az első három támadás az mind egyaránt TD-vel végződött, viszont onnantól kezdve nem igazán csináltak semmit, illetve semmit jól. Rodgersnek szerintem az egyik leggyengébb mérkőzése volt idén, most relatíve ez is, tehát még most sem volt borzasztó rossz játéka, de nem jöttek a nagy játékok tőle, nem igazán mozgatta úgy a szálakat, ahogy megszoktuk tőle, szóval szerintem mindenképpen ez egy gyengébb meccs volt az MVP esélyestől, ebből kifolyólag Adams sem tudott annyira villogni, mint az eddigi meccseken. és kellett a védelemnek azért a viszonylagos jó játék, ahogy ne jöjjön vissza a Panthers, és még ennek ellenére is ugye visszakapaszkodtak Bridgewaterék, mert annyira nem mutatott semmit a Packers az első 21 pontja után. Úgyhogy számomra nem volt annyira meggyőző ez a Green Bay-től. Kérdés az, hogy mennyit adtak ki magukból, mert már nem először fordul elő az egyébként, hogy nagyon jól kezdik a meccset, elmennek, és utána viszont kicsit visszabb áll a játékuk.
Igen, de ez inkább tavaly volt szerintem jellemző rájuk, idén azért kevésbé, de ez a második félidős 2,1 yard per play, ez valami borzasztó mutató, és ez nagyon sok mindent elmond az offenzről. Nem is értem, hogy hogyan álltak meg ennyire, mert azért ez a Panthers defense ez nem a legjobbak közé sorolható, úgyhogy reméljük, hogy csak annyi volt benne, hogy már úgy érezték, hogy zsebben van a győzelem, és nem kell többet kérni magukból, de ha az így lesz mondjuk a következő két körben is, akkor azért ez kérdéseket vethet fel, vagy legalábbis minimum problémás, és azért a Titans és a Bears a következő két körben. Titans defense nem olyan nehéz feltörni, de ott meg tartani kell a lépést, ennek illékel igazából. Úgyhogy ez a második félidő kis lagasztó volt Rodgers-től, és a leginkább a playoffra vetítve, hogy mi lesz itt, de azért az egész évet nézve ezt talán nevezhetjük egy kis kisiklásnak inkább, legalábbis jó indulattal mondhatjuk ezt. Panthers oldaláról meg nem tudom, mi újat lehet elmondani igazából. Kicsit beleszürkülnek a mezőnybe talán.
Amit én a Panthers oldaláról akartam mondani, hogy a védőfal nagyon jól mozgott, ugye többször is szekkelték Rodgers-t, ugye ebből az újonc elsőkörös Brown vállalt kettőt, de Gross Matos is jól játszott, Burns-től is már megszoktuk, hogy jó, úgyhogy vannak ilyen fel-fel villanásai ennek a Panthers defense-nek, főleg a front seven-ben és ott is a defensive line részben, úgyhogy szépen alakulgatnak, nyilván még nekik nem erre az évre kellett kész lenniük, és Bridgewater-ben sem feltétlenül kell hinnünk azt, hogy a jövő irányítója, annak ellenére, hogy mindig elmondjuk, hogy viszonylag ő is jól teljesít, de hogy most inkább a fiatal védelem volt az, amelyik a mérkőzés egyes részein életjeleket mutatott.
Igen, de a Panthers jelenleg az 1/4-es pick, ami azért jól néz ki, és ugye friss hír, hogy General Manager-t cserélnek, illetve kirúgták Marty Hörnit, úgyhogy majd itt kezdődik a kutatás, hogy ki legyen a helyére, valószínűleg Metrónak azért ebbe bőven lesz beleszólása, és valószínűleg egy modern felfogású GM fog érkezni, és hát a Panthers-t egyáltalán nem lőhetjük ki a QB draftos csapatok közül, itt 1/4-re ugye jó helyzetben is vannak ezzel, hiszen most akár Justin Fields, akár Zach Wilson ott landolhat náluk, feltételezve, hogy a Bengals nem cserél ki, és irányt úgy nyilván nem fognak húzni. Úgyhogy ez egy jó dolog is lehet igazából a Panthers számára a végső soron, hogy így alakul az év. Szerintem Bridgewater-rel hosszú távon nem lesznek meg, úgyhogy mindenképp kelleni fog ide egy irányító, és az idejével ez jó lehetőséget nyújtott erre. Tekősznél pedig ugye bátorabbra is az első kiemelés. A valószínű, ha a Chicago-t megvédik az utolsó héten, akkor ez biztos is. A Titans az lehet, hogy nem szükséges ehhez, de ez majd még kiderül a következőkben. Másik NFC North, illetve két másik NFC North csapat, Bears Vikings 33-27. Meglepően érdekes, sok pontos és offense diktált a meccs volt. Trubisky és Montgomery pedig óriási formában vannak.
Igen, annyit szittük a Chicago-nak a támadó sorát, hogy most azért viszonylag jól menteltek. Hát Montgomery tényleg elképesztő most már. Ebben az évben egyébként konstansan hoz jó mérkőzéseket. Trubisky pedig végre egy olyan stabil teljesítményt hoz, aminél szerintem nem kellene tőle többet várnunk, mert azt tudjuk, hogy ő nem egy klács irányító, nem az jellemzi, hogy folyamatosan nagy játékokat csinál, bár most a Vikings ellen sikerült több mint, hát majdnem 8,5 yardos átlaggal dobálni, ami kimondottan jónak mondható. Úgyhogy én ezt a találkozót választottam a 7 órásából, amit folyamatosan néztem, és meggyőzőbb volt sokkal szerintem ezen a meccsen a Chicago, annak ellenére, hogy a Vikes viszonylag végig tartotta magát. Érdekes volt abból a szempontból a meccs, hogy mind a kettő védelemtől én egy picivel többet vártam, de jól össze voltak rakva a támadások a két oldalon, és abszolút az döntött, hogy Trubisky tűnt élesebbnek a két irányító közül.
Igen, ugye a Bearsnek volt egy ilyen zsinórban hard drive, amikor pontot szerzett, akkor eléggé megállítatlannak néztek ki, vagy hát legalábbis jó, ugye már voltak field goalok, de hogy alapvetően jól nézett ki az offense, és igen, én is többet vártam a defense-ektől. Aztán a Bears mégis el tudta kicsit menedzselni a végét, tehát nem voltam megelégedve a mérkőzés végi hívásokkal, nem engedték Trubiskyt egyszer sem passzolni ott a végén, és így még volt esély a Vikingsnak visszajönni, bár aztán ők is elrontották ezt az utolsó percnek a menedzselését, mert Kazinc azt mondta, hogy az volt a cél, hogy eljussanak hérméri távolságba, de hát akkor, na mindegy, szóval lehet, hogy nem 5-10 aros előkkal kéne menni, nem mész 10-15 arosokkal, 20 arosokkal, akkor lehet még simán elész TD távolságban, nem kell hérmérire hagyatkozni, de hát mindegy, ez már megint a Vikingsnak a hülyesége. Ahogy az is, hogy Delvin Cookot megint futtatták bele a falba, ami néha persze bejött, de sokszor meg nem, és hátrányba kerültek ezáltal. Összességül neki is jó meccse volt, mert meg tudtál szorira modni, de azért mindig bosszantó tud lenni, amikor mennek fejjel a falnak, és tele boxokban rohannak bele.
Justin Jefferson továbbra is Oroy esélyes? Vagy nád Oroy? Inkább úgy kezdem, mert nem az egyértelmű, hogy Oroy esélyes.
Hát, Herbertnek, most Herbertnek adnám, mert neki is nagyon jó meccse volt, vagy neki nagyon jó meccse volt, és a Fesznek kevésbé. Már neki sem volt rossz meccse, de azért úgy kitűnni se tudott úgy igazán. A legjobb újoncák a poévet hozzá, az biztos. Most az, hogy egy irányítóval hogyan vetjük össze, az meg talán mindenkinek a saját belátása szerint alakul. Ugye ezzel az eredménnyel a Vikings kvázi kiesett a playoffért való harcba, jelenleg ugye az 1/14-es pick lenne az övék. A Chicago pedig még odaérhet, igazából annyira nem is valószínűtlen az út, meg kell verni nyilván a Jaguars-t most, és utána a Packers-t, az már egy fokkal nehezebb lesz, de az is elképzelhető, hogy a Packers ott pihentetni fog, és kell szurkolni egy Cardinals vereségnek, ami azért ugye Rams, illetve Fortnite ellen, inkább a Rams ellen össze is jöhet, úgyhogy nem elképzelhetetlen még egy Bears playoff. Tovább ugorva, Buccaneers Falcons 31-27, hát az első fél időben borzalmas volt a Buccaneers, 60 yardig jutottak összesen, aztán a másodikban Brady beindult, 5 pont szerző drive zsinórban, ugye abból 4 TD, és hát egy szokásos Falcons leolvadás Brady ellen, vagy Brady fordítása Falcons ellen, kinek hogy tetszik.
Nagyon tipikus meccs volt mind a két szempontból, ugye a Falcons oldaláról az, hogy megszerezték az előnyt, viszonylag jól működött minden, aztán teljesen becsődültek, és nem tudtak változtatni akkor, amikor az ellenfél játéka feljavult. A Buccaneers oldaláról pedig az, hogy nagyon-nagyon sok talent van ezen a rosteren, viszont továbbra sem tudják őket használni, és abból élnek igazából, amikor ezek a skill playerek egy-egy play erejéig, vagy egy-egy jól felrajzolt játék esetében nagy játékokat csinálnak, vagy pedig kiharcolnak plusz yardokat, nem pedig abból, mert nagyon-nagyon jó ötletei lennének az edzői gárdának. Igazából szerintem itt is az volt a megoldás, hogy amikor kicsit kezdett elfáradni a Falcons offense, akkor már nem tudtak egyszerűen ennyi minden elkapott tartani. Ugye Antonio Brown is megszerezte az első TD-t, ami ráadásul egy 50 yardos, közel 50 yardos bomba volt. Godwin is TD-t szerzett, szóval jól műk a sztárok, hozzátettük a magukét, viszont a mérkőzések elején pont, amikor a scriptelt játékoknak kéne működnie, akkor valahogy ez a Buccaneers nem funkcionál. És nem tudom, hogy mennyi problémát ez fog ez okozni nekik a jövőben, mert azt gondolná az ember, hogy azért tanul a hibáiból az edzői gárda, de most itt a Falcons ellen majdnem ráment itt a... Hát a rájátszásukban is kerülhetett volna, hogyha nem sikerül ezt a mérkőzést megfordítani.
Nem tudom, hogy mennyire tanulnak egyébként a hibájukból, mert mindig ugyanazt csinálják a meccsek elején. A védelem is, az offense is, és oké, most a második félidőben sikerült változtatni, de érthetetlen számomra, hogy hogyan, tehát az offense is egyébként, amit csinál, de a védő oldalon is szintén, hogy 10 yardra állnak fel az elkapóktól, nem presszelnek. Nem értem, hogy miért ezt futtatja folyamatosan a Buccaneers mind offense, mind defense oldalon. Látszik, hogy nem működik ez a koncepció, és egyszerűen nem fogadják el, ami szerintem óriási hiba, és az első félidőben folyamatosan gyengék majdnem minden meccsükön. Így meg a playoffban azért nem lesz egy egyszerű dolog, és ez nagyon frusztráló, mert tényleg a tehetség meg lenne a csapatban bőven. Talán a legtehetségesebb csapat lehetne az egész NFC-ben, de egyszerűen tényleg frusztráló ez, hogy egy koncepcióhoz ragaszkodnak, és láthatóan ezt már kiismerték, és nem működik. Védelemből még ugye negatív irányba Sean Murphy Buntingot lehet kiemelni a Buccaneersnél, aki borzasztó meccsen volt túl, de tényleg, nem tudom, legrosszabb kornemektést volt az egész évben kis túlzással. Pozitív oldal meg Devin White-nak az egyik legjobb meccse volt karrierje során. Antoine Winfieldnek volt egy órás előütött labdája, amit meg lehet említeni. És azt, hogy a Falcons utolsó 5 drive-jából 4-szer egyetlen főzdön sem tudott megcsinálni, úgyhogy ez tényleg egy igazi Falconsos leolvadás volt a végére. Falcons jelenleg ugye 1/5-re választhatna, a Buccaneers pedig jelenleg 6. kiemelt, és a Seahawkshoz utazna. Itt ez még egy érdekes hajrá lesz, ugye még játszanak még egyet a Falconszal, illetve egyet a Lions-szel, úgyhogy még itt érdekes lesz a kiemelések sorrendje az NFC-n belül.
Az a legrosszabb a Falconsnál egyébként, hogy nem tudod, hogy mihez nyúlnál. Most nyilván az edzői gárdán kívül, de most már nincsenek ott Quinnék, és továbbra is azért előjönnek ugyanazok a hibák, és az a baj, hogy egy teljes transfervarrás kéne, és nyilván ugye ez az irányítót tudod legjobban elmozdítani, viszont nem esküdnék meg rá, hogy azzal, hogy most lecserélik Ryant, attól feltétlenül jobb lenne az offense, vagy akár az egész csapat.
Hát meg nem is tudják lecserélni Ryant még 2 évig, úgyhogy nem fog szerintem nagyon, hogy ilyen szempontból nem lesz ekkora rendszerválás nem lesz a Falconsnál. Patriots Dolphins 12-22, ugye a Patriots hivatalosan is elbúcsúzott a rájátszástól 2008 óta először.
Hát igazából ez a alapján, a meccs alapján sok újat nem lehet elmondani egyik csapatról sem. A Patriots a passzjáték olyan, mint nem feltétlenül létezik, a futójátékhoz pedig hát vagy felkészülnek az ellenfelek, meg nem feltétlenül erre van beállítva ez az offense, hogy egy egész szezonon keresztül működjön. Nem mondom azt, hogy a Dolphins jobb volt ezen a meccsen, mint a Patriots, viszont pont annyival több jött szerintem passzjáték terén Tuától, illetve a védelem részéről, amivel így eldöntötték a meccset, de megmondom őszintén, hogy számomra mind a kettő csapat csalódás volt, tehát a Dolphins-tól is sokkal többet várnék, és mint valószínűleg rájátszásba jutó csapat, nem mondom azt, hogy ez az offense engem le tud nyűgözni.
Igen, mondjuk ugye a legtöbb skill player nem játszott el, igazik ki, Devante Parker sem volt elérhető, ami nyilván nem segítette az esélyeiket. Ilyen védelmi csatát vártunk, és nagyjából azt is kaptuk, de azért szerintem, vagy én kevesebb offense-t vártam ezen a meccsen, és annál többet kaptam végül is, ilyen hosszú drive-ok voltak, amikre nem számítottam. Igazából nagyon sok futás volt, az nyilván várható volt. A Dolphins védőfala jobban által saradt, és a futójátékuk is jobb volt, tehát igazából itt dőlt el a mérkőzés, ugye 200 plusz yardot futott Ahmed és Brida együtt, úgyhogy ezen ment el, vagy ezen tudta behúzni, vagy ezzel tudta behúzni a mérkőzés a Dolphins-t. Meglepő módon, hogy ők uralták a line of scrimmage-et, ami azért a Patriots-tól nem, vagy a Patriots-tól szokás ezt látni, hogy ezt azért tudják hozni, nyilván idén mondjuk már kevésbé, vagy az év második felében kevésbé, de igen, Tuától többet várunk, bár tényleg most nehéz dolga volt, hogy nem voltak elkapói, de a futójáték legalább jól működött, ami azért egy pozitívum lehet.
Igen, és szerinted mi várható Patriots részről, mert egy picit úgy érzem, hogy megzuhant az a gárda, tehát nyilván Newtonban ennyi van, én legalábbis abszolút nem látom, hogy tőle sokat várhatnánk, de nagyon picit úgy érzem, hogy sikerült magával rántani, úgymond, ezt az egész keretet is. Nyilván elkapó oldalon, illetve hát az egész offenz oldalon a támadó falat leszámítva hiányzik a talent. A védelem az nagyjából rendben lehetne, de most először érzem úgy, amióta NFL-t nézek, hogy ez a Patriots picit meg van zuhanva, és nem tudom, hogy hogyan jöhetnek ki ebből.
Leginkább egy új irányítóval, de egy per 15-ről ez nem lesz egyszerű, jelenleg ugye ott állnak, úgyhogy igen, ez most egy olyan nehéz helyzet, mert most pont megrekednek abban a középszerűségben, amit sok más csapatnál azért említettünk már az utóbbi években, hogy az a legrosszabb, hogyha itt megragad. Ilyen most a Dolphins is egy jó pár évig, úgyhogy most a Patriots lehet ebben, hogy nem találnak ki valami nagy dolgot, és egyáltalán nehéz azt látni, hogy mit találnának ki, nyilván egy felcsere mondjuk, hogy ez az érdekes történet lenne, de hát nem tudom, hogy Belichick mennyire hajlandó ilyesmire, vagy ugye nem láttuk Belichicktől, hogy mit tervez irányító fronton Brady-n kívül, de hát elég nyilvánvaló, hogy itt kell kezdeni a dolgokat. Mondtad, hogy a Dolphins valószínűleg playoffba jut, szerintem nem, ugye jelenleg a 7. helyen vannak, de ugye két meccsük, az egyrészt a Bills-el lesz a 17. héten, másrészt a Raiders-el jövő héten, és a Ravens azért kopogtad az ajtón, tehát a Dolphins nem hibázhat itt ezen a két meccsen, ami nem lesz egyszerű, látva a Bills jelenlegi teljesítményét, úgyhogy jelenleg a 538 30%-ot adta nem nekik, úgyhogy ez még egy nehéz dolog lesz az ő részükről. Texans Colts 20-27, hát nagyon deja vu érzésünk lehetett, mert nagyjából ugyanaz játszódott le, mint két hete. Colts vezet az elején, a Texans visszajön, a Texans a végén támad a győzelmért, az egyenlítését, és az utolsó adottnál egy fumble-t vétenek, és vége a mérkőzésnek.
Én a Colts nagyon-nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést, az első két drive-ük hosszú, hatékony volt, és jól működött a futójáték, igazából a Rivers is megoldotta a dolgát, valamint a védő oldalon pedig folyamatosan nyomás alá helyezték Watson, szekkelték, fumble-t erőszakoltak kínálni, tehát nagyon-nagyon simának indult ez a mérkőzés. Aztán egy picit úgy érzem, hogy hát, ha nem is belealudtak a meccsbe, de picit visszábettek a tempóból, és azért Watson ellen ez hát veszélyes elképzelés, aki vissza is hozta szépen a csapatát a meccsbe, aztán a csapata a végén megint csak meghősította, hogy sikerüljön egy fordítás, és megint csak azt láttam az arcán, hogy kezdik kicsit ő is feladni a dolgokat, mert így nagyon-nagyon nehéz, hogy valamennyire meccsben tartasz valakit, és akkor utána mégis csalódottan kell lejönnöd a pályáról. Ennél is nagyobb probléma, hogy a Texansnál nem nagyon látom a koncepciót, és hogy mire lehetne építeni. Ugye nagyon új építőkövekben sem bízhatnak pénz és draft kapitál hiányában. Úgyhogy jelenleg az a baj, hogy ennyire elegendő ez a gárda. Mert Watson nem engedi nekik, hogy nagyon gyengék legyenek, lehet, hogy ott lesznek a vízfelszín közelébe, de nagyon nehéz koncepciót kialakítanod úgy, hogy csak egyetlen egy irányítód van.
Igen, hát a kereterészség az öt legrosszabb között van a Texansnál, de irányító kívül. Nehéz ezzel mit kezdeni, de azért Watson még mindig egy olyan játékos, aki vonzhatja a potenciális főedzőjelöltet mondjuk, és igazából ugye a general manageri pozíció is arra szól, hogy oké, egy évet most ki kell ülnöd, de jövőre azért elkezdhetsz építkezni, úgyhogy érdekes ez a Texans jövője is, és nem egyszerű, nincsenek egyszerű helyzetben. A Kostnál ki lehet emelni DeForest Buckner, Darius Leonardot, mint nagy játékosok, akik nagy játékokat hajtottak végre, és Rivers is egyébként jó játszott volt, a Hiltonnak adott passza, az kifejezetten szép volt, nyilván közelszett ebben, hogy nem nagyon zavarták az ő játékát is ebben. Rápillantva a rájátszásra, ugye a Colts jelenleg hatodik, és a Bills-hez látogatna, de még itt változhatnak a dolgok. Ugye a Colts még játszik a Steelers-el jövő héten, ami egy óriási meccs lesz, aztán Jack Grant-szel zárják a szezont. Ezen a héten eldőlhet akár az AFC South-nak a győzelme, hiszen hogyha a Colts nyerne, a Steelers ellen a Titans pedig kikapna a Packers-től, ami egyik sem feltétlenül elképzelhetetlen dolog, akkor a Colts átvenni a egy kiemelést, ami érdekes lenne. De ugye még a wildcard helyek is változhatnak az ő esetükben. Texans pedig jelenleg hát 1/6-os pick birtokosa lenne, hogy nem adták volna el ezt a Dolphinsnek, úgyhogy a Dolphins terület minden egyes Texans vereségnek. Tovább lépve, Seahawks Washington 20-15, sokáig nagyon simának tűnt, aztán csak megizzadt a Seahawks, mert a Washington majd, hogy nem visszajött Haskins feléledésével.
Igen, nagyon rosszul kezdte a futballtím ezt a meccset. Haskins-től igazából azt kaptuk, amit szerintem várni lehetett, és mivel nem volt Gibson, azért a futójáték sem volt annyira olajazott, azt, mint megszokhattuk. Viszont ami sokkal meglepőbb volt ennél az, hogy a Washington defense mennyire nem tudta letenni a névjegyét, különösképpen ugye a védőfal, akik nagyon-nagyon domináltak, és most Youngéknak kifejezetten gyenge meccse volt, ami kicsit furcsa pont a Seahawks fala ellen, akik bár nem annyira rosszak, mint az elmúlt időszakban, de azért nem is mondanám, hogy megbízható a legmegbízhatóbb egységek közé lehetne sorolni őket, és végül csak ez volt a döntő, mert valahol nem rossz ez a Seahawks offense, de most a futójátékon keresztül tudták megfogni a futballtímet, amit szerintem elkerülhető lett volna esetleg egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, vagy igazából nem is tudom, mi hányzott itt most a Washington részéről. Offense oldalon nyilván kevés volt, amit az elején láttunk, az a baj, hogy Haskins-szel és Gibson hiányában sokkal több nem volt ebben bele, a meccs végére szépen összekapták magukat, ha a védelem tudja nyújtani azt, amit vártunk tőlük, akkor akár meg is lehetett volna ez a meccs.
Igen, hát lehet annak estek áldozatául, hogy olyan a passz ellen készültek, és azt akarták levédekezni, és azért nagyobb folyosók nyíltak a futások előtt a Seahawks oldalán. És ugye Wilson is csak rövid játékokkal próbálkozott, ez volt a legalacsonyabb átlagos passzmélysége karrierében, úgyhogy furcsa mérkőzés volt ez, és tényleg a végén Haskins kicsit felé lett, bár nagyon rosszul kezdte a meccset, és a végén végül nem tudta megoldani, meg összességében nem is játszott jól, de egy-két életélet legalább láttunk tőle, amit eddig azért nem igazán. Főjebb szempontból a Seahawks jelenleg a harmadik, ugye a Rams vereségével pozícióban vannak a csoportgyőzelemért, és ha a következő hetek alakulásától függően akár még ennél feljebb is kerülhetnek, de még az sincs kizárva, hogy leesnek a wildcard helyek egyikére. Ugye ez majd most hétvégén a Rams elleni mérkőzésen kvázi kiderül. A Washington pedig jelenleg a negyedik, és leérik kiemelt, és hogyha megveri a Panthers-t, akkor majd nem biztosan meg is nyeri a csoportját, mert ha csak a Giants meg nem veri a Ravens-t, ami lássuk be nem túl valószínű. Viszont akik meg a Panthers-től, akkor nagy bajban vannak, mert az Eagles például két győzelemmel megelőzheti őket, vagy a Dallas is. Úgyhogy az még egy érdekes hajrá lehet, és nagyon fontos lesz nekik itt a Panthers elleni találkozó. Lions-Titans 25-46. Tannehill 3 plusz 2 TD-t szerzett, Henry közeledik a 2000 yardhoz, a Titans offense pedig EPA alapon átvette a vezetést a ligában az idei évet tekintve, tehát jelenleg idén ők a legjobb offense.
Ez igazából nem is feltétlenül kell, hogy meglepő legyen, mert Henry talán a liga legjobb futója, és ahogy te is mondtad, közeledik a 2000 yardhoz, bár kicsit mérges voltam, hogy itt a végén Evans lehetőségeket vett el tőle, hogy... Igen. Biztosabban mehessen ez a kampány. Tannehill megbízhatóan játszik, Corey Davis abszolút szintet ugrott, AJ Brownról pedig tudtuk, hogy nagyjából ez várható el. A Lions védelem pedig abszolút tudtuk, hogy asszisztálni fog egy ilyen támadósor ellen. Ami a Titans szempontjából inkább bajosabb, hogy a védelmük továbbra sem tud semmilyen szintű ellenállást produkálni az ellenfelek ellen, pesztrás az nem igazán létezik, pedig a Lions ellen erre is lett volna éppen lehetőségük, és passzvédekezés terén is viszonylag gyengén muzsikálnak. Most nyilván, amíg föl tudnak pakolni 50 pontokat, addig ez működhet, de a rájátszásban azért nem ilyen csapatok fognak jönni.
Pontosan, teljesen jól értek, hogy azért itt a rájátszásban a defense ez problémákat fog még okozni a Titansnek, és erre rámehet a szezonjuk, mert nem látom, hogy ezzel meg tudnak szorongatni akár a Chiefs-t, akár a Bills-t, így pedig azért nehéz lesz felülkerekedni rajtuk. Lions oldalán, igen, ahogy mondtad, a védelem az nem sokat tudott hozzátenni, hogy egész évben. Az offense viszont egész jól nézett ki így Patrice eltüntetésével. Látszik, hogy rányomta a bélyegét Patrice a filozófiája a támadósorra is, pedig ugye ezért ő védő oldali edző. Most kicsit tényleg így felszabadultabbnak, vagy korlátok nélkülibbnek tűnik a Lions offense, bár ugye sem volt sok mindenre elég, főleg, hogy Staffordot le is ültették a sérülése miatt. Nyilván ebből a Lions-ben már nem lesz túl sok minden az idejében. A Lions 11. helyen van most jelenleg a draft sorrendben, a Titans pedig ugye a 4. előbb beszéltünk róla, hogy most a Packers elleni mérkőzésük az elég fontos lesz, mert a csoport győzelmük múlik rajta, vagy múlhat rajta, attól függően a Colts mit játszik a Steelers-szel. 49ers Cowboys 33-41, hát ez nagyon furcsa meccs volt, mert szórakoztató, mindenféle hülyeség történt, meg óriási játékok, fumble-ök, nagyfutások, onside kick visszahordás, Hail Mary, de nem igazán tudtam komolyan venni ezt a mérkőzést, mert a két csapatot.
Én sem feltétlenül, bár azt jó látni, hogy azért ilyen next man up alapon Pollard például jó teljesítmény nyújtott, a Frisco-nál is voltak viszonylag stabil teljesítmények, ugye itt meccs közben is voltak sajnos fontos kiesőik. Sok következtetést igazából sajnos nem lehet levonni, mert nyilván egyrészt egyik helyen sem a kezdőirányítók játszottak, ami már nagyon is befolyásol egy mérkőzést, másrészt pedig nem feltétlenül gondolom azt, hogy itt már konkrét gameplanekkel készült volna bármelyik edző, bár Shanahan ugye mindig jó dolgokat rak össze, de most már rajta is azt érzem, hogy picit ezt elengedték ezt a szezont. Ami kevésbé örömteli, hogy a védő oldalon megint csak nem nagyon láttunk egyik részről sem jó teljesítményeket, igazából mind a két részen ment a futás, nyelték passzolva is a yardokat, úgyhogy ez a két csapat abszolút a jövőnek építkezhet szerintem.
Igen, bár ugye Dallasnak még van esélye a rájátszásra is akár, bár nem tudom, játszanak-e elég jól ehhez. Most a védelmük egyébként fellépett, mert szereztek 4 turnover, bár ugye Mullens ellen annyira nem nehéz talán, és állítólag betört fog kezdeni majd jövő héten a Fortnite-hoz, ami még tovább viszi itt a káváriáját a csapatnak. Tényleg nehéz bármit is mondani itt a Fortnite-hoz, mert ez nyilván nem a valódi erejük, vagy a valódi játékuk. Ez meg, hogy jelenleg az 1/12 húznak, az is nehéz helyzetbe hozza őket, olyan szempontból, hogy irányítót tudnak-e, akarnak-e szerezni valahogy, mert kéne. Tehát oké, nem Malinusre gondolok, de hogy Garoppolo helyett is valószínűleg kellene majd egy új irányító. A Dallas 1/8 a Spiknek a birtokosa jelen pillanatban, de ugye ők még játszanak az Eagles-szel, illetve a Giants-szel, úgyhogy ők még itt védkedhetnek akár felfelé is. Meglátjuk, hogy mit tudnak kihozni magukból a két csoportmeccsen, de elméletben még a rájátszás is elérhető, amennyiben a Washington kikap a Panthers-től, meg az Eagles-től is. Végül, de nem utolsó sorban, Browns Giants 26, ez ott ugye a vasárnap esti rangadó. Tetszett, hogy a Giants agresszívan lépett fel a negyedik kísérleteknél, bár inkább csak az elmélet tetszett, mert ez a fake punt borzalom az szörnyűséges volt, és az offense nem túl jó nézni, így Daniel Jones nélkül. Browns viszont parádésen játszott Baker Mayfield-el az élen.
Igen, nem csak az, hogy tökösen neki mentek a negyedik kísérletnek, hanem az is tetszett alapvetően, hogy a Browns-tól elvették a futójátékot, és azt gondolná az ember, vagy hát pár fordulóval ezelőtt még azt gondoltuk volna, hogy ez elég kellene, hogy legyen, csak hát Mayfield játékozott, a feljavult, és itt most a Giants ellen is a jobbikénye jött elő, vagy hát folytatta az eddigi jó teljesítményét, és közel hibátlanul passzolt. Ennyire pedig azért nem jó ez a Giants, hogy mind a futó, mind a passzjáték ellen tökéletesen védekezzen, úgy, hogy az offenzív közben pedig nem tesz sokat hozzá a játékhoz. Szóval kijött a két csapat közti abszolút különbség, és furcsa, hogy ezt mondjuk, de tényleg most már Browns azért egy olyan csapatként kell kezelnünk, akinek egy ilyen mérkőzést az hoznia kell, ilyen simán ráadásul.
Igen, és nem segítette ugye a Giants-et, hogy Bradbury és Darnay Holmes sem állt rendelkezésre, tehát nagyon, nagyon zónázni kellett, és nem volt meg a tehetség a csapatban ahhoz, hogy ezt megoldják, de tényleg Mayfield meg paradésan játszott, és megtalált mindenre is itt a pajzson. Összesen 12 drive volt a meccsen, ami nagyon durva, főleg a Cowboys fortnite szemfejenként volt 14, úgyhogy elég kontrasztos tud utolsó két meccsünk ilyen szempontból. Brownsnak volt két 8, vagy két 95 yardos drive-ja, ami az egyik büntetések együtt 115 yardos volt, úgyhogy hosszú drive-okat tudtak vezetni a csapatok, és hát a Browns tudta ezeket jobban kihasználni, nyilván kijött a tehetségbeli fölény a Brownsnak. Giants jelenleg az 1/10-es picket birtokolja, és náluk sem elképzelhetetlen még egyébként a playoff, bár azért nem lesz egy terület dolgok, hiszen a Ravens-re játszanak ezen a héten. A Browns pedig jelenleg az 1/5-ös, bocsánat, az 5. kiemelt az AFC-ben, és a Titans-hez látogatna. Ez még itt érdekesen fog alakulni, ahogy a többi csapatnál is kiemeltük. Ennyi volt akkor az összefoglaló részünk. Nem tudom, két szónál többet akarunk-e beszélni a Steelers-Bengals hétfő esti rangadó felvezetéséről, mert talán nem érdemes. Ugye Ryan Finley játszik majd a Bengalsnál, tehát túl sok minden miatt nem lesz érdemes felkelni, hanem csak nem tényleg a fantasy elődöntők eldöntéséért lehet izgulni.
Igen, nekem is ez az egyetlen indokom jutott eszembe, hogy aki még a fantasy elődöntőkbe érdekelt, az nézze meg, de hogy amúgy az a baj, hogy nagyon-nagyon rossz meccset várok, mivel a Bengals Burrow kiesés óta abszolút érdektelen, és igazából a Steelers amúgy is el lehet ítani a játékukat, viszont a Steelersnek szokása azért nem annyira maximumot betenni az ilyen meccsekbe, és így is simán fognak nyerni.
Igen, ez elég valószínű. Holnap jelentkezünk egy kedves tifinekkel, a kicsit lazább adás lesz, valószínűleg így a karácsonyra való tekintettel, de természetesen hozzuk a szokásos összefoglalókat, kibeszélünk jó pár csapatot, és hozzuk a hírókat és zírókat is, úgyhogy arra még kapcsolatok be itt a karácsonyi készülődésben, és nem tudom, Patrik, végül az elkapós podcastetek Bálint az mikorra lesz, de az is érkezik hamarosan.
Készül, a héten lesz szerintem az is.
Akkor valószínűleg a hét második feljétet a karácsony közepére, végére tök jó kis hallgatni való lesz, és hát jövő héten meg ugyanígy jelentkezünk hétfőn, hiszen az utolsó előtti halasszakasz forduló is le fog menni, addig pedig mindenkinek kellemes karácsony ünnepeket, de azért a kedves tipényekben még hallgathattok minket. Köszi Patrik, hogy itt voltál, neked is boldog karácsonyt, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.